Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért itt lehetünk előtted, azért, amiért egyáltalán adsz nyelvet és szájat, amivel énekelhetünk, és hangot, amivel dicsőíthetünk. Köszönjük, hogy adsz levegőt a tüdőnkbe. Köszönjük, hogy adtál lábakat, amik elhoztak minket ide. Köszönjük, hogy adsz nekünk szemeket, amivel láthatunk, füleket, amivel hallhatjuk a te megelevenítő igédet. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te vagy a mi gondviselő Istenünk. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk ma is olyan sokszor és sokféleképpen a te gondoskodó szeretetedet. Köszönjük, hogy ennek a fárasztó munkanapnak a végén megállhatunk most előtted, és szeretnénk, hogyha valóban nem csak fizikálisan lennénk a te házadban, hanem lelkileg is megállhatnánk a te jelenlétedben. Lelki szemeinket szeretnénk, Úr Jézus, rád függeszteni, benned akarunk gyönyörködni. Bocsáss meg nekünk, amikor másban vagy éppen magunkban gyönyörködünk inkább, mint benned. Szeretnénk téged jobban megismerni, tőled tanulni, és szeretnénk úgy dicsőíteni téged, ahogy az hozzád méltó. Te látod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen gondolatokkal jöttünk ide, mi zakatol most a fejünkben, a szívünkben. Te csendesítsd le azt, hogy te kerülj méltó helyre az életünkben, és hadd tudjunk azzal az igével, amit most nekünk mondasz a te szent lelked által, ezzel az igével a szívünkbe hazatérni, és attól, hogy ez az ige és a te lelked formáljon, változtasson meg bennünket, alakítsa át a gondolkodásunkat, az értékrendünket, hogy végre be tudjuk tölteni azt a küldetést, amire teremtettél bennünket, hogy téged dicsőítsünk, és szüntelenül benned gyönyörködjünk. Mennyei atyánk, azért könyörgünk, hogy te áld meg a mi Isten tiszteletünket, hadd legyen az valóban neked szóló, rólad szóló, téged dicsőítő, neked kedves, a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Jézus nevében könyörgünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliuma 5. részéből, a 16. versből. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kedves testvéreim, ha manapság szétnézünk a környezetünkben, világunkban, bekapcsoljuk a tévét, vagy felmegyünk az internetre, akkor azzal találkozunk nap mint nap, hogy minden, vagy nagyon sok minden legalábbis a teljesítményről szól. Egyre nagyobb teljesítményűek az eszközeink, egyre modernebb és nagyobb teljesítményű dolgokat találnak fel, nagyobb teljesítményűek az autóink, a háztartási gépeink, a technikai vívmányaink. Azt látjuk, hogy minden a teljesítmény növeléséről szól, és arról, hogy ez a teljesítmény növelés sajnos a technikai vívmányokról átragadt az emberekre is. Nagyon sokan csak akkor érzik jól magukat a bőrükben, akkor érzik teljesnek magukat, vagy azt gondolják, hogy akkor boldogok, hogyha bizonyos teljesítményeket elérnek. És hogyha azt a teljesítményt nem tudják produkálni, nem ütik meg azt a mércét, akkor kiborulnak, akkor depressziósok lesznek, akkor önértékelési válságba kerülnek, megromlanak az emberi kapcsolataik, vagy egyenesen el is dobják az életüket. Látjuk, hogy körülöttünk minden a világban erről szól. Még többet, még nagyobbat, még többet hozzá ki a napodból, az idődből, az erődből. Még nagyobb teljesítmény, és már nem tudjuk, hogy hol a határ. Ha megnézzük, néhány héttel ezelőtt volt az olimpia, felteszi az ember magának a kérdést, hogy évről évre, meg négy évről négy évre dőlnek meg az olimpiai rekordok, a világrekordok, az Európa rekordok. Egyre csökken az idő, ami alatt teljesítenek valamilyen távot. Hol van ennek a határa? Minden a teljesítményről és a teljesítmény növelésről szól, még akár azon az áron is, hogy mondjuk tiltott szerekhez nyúlnak, mint tudjuk, hogy az orosz csapatból egész szakágakat zártak ki dopping miatt. A nagy teljesítmény fokozás azonban nem csak dopping szerekkel érhető el. Tudjuk, hogy a teljesítményünknek, az emberi teljesítmény fokozásának, annak, hogy az ember még többet hozzon elő, van egy sokkal szelídebb, az egészségre nem káros, és nem is tiltott módja, ez pedig a dicséret. Hogyha valakit megdicsérnek, akkor az szárnyakat kap. Akkor az egyre nagyobb teljesítményre lesz képes, egyre nagyobb eredményeket és jobb eredményeket érhet el. És jó is a dicséret, megvan annak a helye és a mikéntje, de azt látjuk, hogy nagyon sokszor rosszul adják a dicséretet, és nagyon sokszor rosszul fogadják a dicséretet. És fel kell tennünk magunknak a mai ige alapján a kérdést, ami arról szól, hogy úgy éljünk, hogy az emberek látva az életünket Isten dicsőítsék, mi hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Hogyan állunk a dicsőítés kérdésével? Hogyan állunk a dicséret kérdésével? Mi hogyan fogadjuk a dicséretet? Vagy hogyan adunk másnak dicséretet? És egyáltalán az igazán azt megillető szemét, Istent helyén kezeljük-e és úgy dicsőítjük-e, ahogy ő azt elvárja. Megdöbbentő volt tapasztalni, amikor az Egyesült Államokban jártam kint még a 2000-es évek elején, hogy már akkor tapasztalható volt, de nyilván ez még régebbre nyúlik vissza, hogy honnan is van az amerikaiaknak ilyen nagy önbizalma. Hát többek között onnan, hogy elmondták nekünk a tábor elején az agytágításon, hogy a gyerekekkel hogy kell bánni, és hogy minden alkalommal, teljesen mindegy, hogy milyen teljesítményt ért el az a gyermek, meg kell dicsérni. Ha valamit nem jól csinált, akkor is meg kell dicsérni, mert különben a kis lelki világa összeomlik. És így már értettem én is, hogyha teljesen rossz módon viszi véghez az adott feladatot, vagy nem csinálja meg, vagy nem ér el semmit, akkor is meg kell dicsérni. Így már érthető, hogy olyan nagy az önbizalmuk. De hát ez hamis. Önbizalom túlzott önértékeléshez vezet. Aztán azt is látjuk, hogy ma az emberek között nagyon elterjedt az önmegvalósítás, és egyáltalán az emberek terveinek, akaratának, szándékának, a megvalósításának a programja. Ez is egyfajta teljesítmény. Ezt meg ezt én értem el. Erre büszke vagyok. És akkor mutatom a házamat, a kocsimat, a családomat, bármit lehet, hogy ez mind-mind az én teljesítményem, az én munkám, az én fáradozásom, az én kegyességem, mert meg tudjuk ezt a teljesítményfokozást és az öndicséretet kegyességgel is keresztelni. Én imádkoztam ki magamnak, lám, mennyire jó keresztjén vagyok. Az emberek a maguk teljesítményének vélt eredményekkel maguknak adják a dicsőséget, és el is várják, hogy mások is őket dicsérjék. És most végre már szeretnék nem csak úgy az emberekről általában beszélni, hanem magunkról. Mert ilyenkor könnyen kivonjuk magunkat ebből a csoportból, és azt gondoljuk, hogy igen, hát ez másokra igaz, de rám nem. Vizsgáljuk meg az életünket, hogy mi hogyan állunk ezzel. Amikor történik velünk valami jó, amikor valóban elérünk valami eredményt, kinek adjuk a dicséretet, kinek adjuk a dicsőséget? Vagy talán vagyunk annyira jól szocializáltak vallásosan, és ismerjük annyira a kánaáni nyelvet, hogy hát azt mondjuk, hogy Isteni a dicsőség, vagy hát ha eddig nem is jutunk el, hála Istennek, de azért a szívünk mélyén ott van a jobb kéz bal váll, hogy azért ezt én csináltam. És gondoljunk bele egészen hétköznapi dolgokba, hogy mennyire szomjazzuk azt, hogy az emberek minket megdicsérjenek, és elismerjék a teljesítményünket. Hogy amikor a buszon vagy a villamoson átadjuk egy idősebb vagy egy beteg embernek a helyet, szétnézünk, hogy ki vette észre. Vagy a koldusnak adunk egy 20-ast az utcán, akkor is szétnézünk, hogy na vajon látták-e, hogy mi milyen kegyes adakozók vagyunk. És ez mind-mind a dicséretnek a helytelen kezeléséről és a helytelen várásáról szól, és mind-mind a saját hiúságunkat, akarjuk ezekkel kidomborítani és felnagyítani. És nagyon sokszor azért veszélyes, mert a hiúságunkon keresztül a sátán és a dicséreteken keresztül próbálja a mi kegyes énünket is megszólítani, és megkeresztelve dolgokat próbál bennünket eltéríteni Isten dicsőítésétől. Nehéz eljutni oda, amikor már valamilyen éles látással észrevesszük, hogy a sátán legbelülről, önmagunkon keresztül, önmagunk piedesztára emelésén keresztül akar bennünket eltávolítani Istentől, és akarja az ő dicsőségét elvonni. Egy lelkészről hallhattuk ezt a történetet, amikor lejött a szószékről, oda ment hozzá valaki, talán egy presbiter, már nem tudjuk a történetnek az igazi eredetét, és ezt mondta, hadd gratuláljak elsőként ehhez a szép prédikációhoz. És a lelkész így válaszolt, elkésett, a sátán már megelőzte. És milyen megdöbbentő, amikor nem az dicsérték meg, hogy milyen jól áll a nyakkendője, vagy milyen jól van belőve a sérója, hanem egy lelki tartalomnak a dicsérete hangzott el. De milyen érdekes ez, nem? Szép volt a prédikáció, vagy jó volt a prédikáció. Mitől jó egy prédikáció? Vagy mitől szép? Nem minden prédikáció, nem minden igehirdetés annyit ér, amennyit belőle a lelkész, vagy az igehirdető, meg a gyülekezeti tagok megélnek. Minden más szép beszéd, szép szöveg, az filozófusoktól, meg politikusoktól, meg akárkitől hallható. El lehet menni rétori iskolákba, szépen ékes szóló embereket lehet hallani színházakban, parlamentben, itt-ott. A szép beszéd az nem az igehirdetés helye, meg a szószék nem a szép beszéd helye, hanem az a kérdés, hogy azt, amit én hallok, ott az Isten tiszteleten, a templomban, az hogyan építem be az én életembe. Lehet szép és jó, jól hangzó dolgokat mondani szószékeken, de annyit ér egy prédikáció, amennyit hazavisz belőle magával az ember. És még több, hogyha elkezdi megvalósítani, és elkezdi megélni. Mint ahogy ugye Spurgeonről jegyezték fel, hogy valaki hallgatta az ige hirdetését, és amikor kijött a templomból, nem sokkal utána találkoztak vele az utcán, és megkérdezték, hogy na miről szólt a Spurgeon ige hirdetése. És azt mondja, nem tudom, mi volt a textus, de az Isten tisztelt után hazaszaladtam, és a hamis fontjaimat a Temzébe dobtam. Na ennek az Isten tiszteletnek van értelme, és ez a szép meg a jó ige hirdetés, ami életváltozást hoz az Isten szent lelke által az emberi szívekben, lelkekben, gondolkodásban, értékrendben, cselekedetekben. Minden ige hirdetésnek ez a mércéje. Ékes szólni a pogányok is tudnak, lehet, hogy jobban, mint mi. Nem is baj. Nekünk nem ez a célunk. Mi nem szép beszédeket akarunk mondani, hanem Jézus Krisztus dicsőségét akarjuk hirdetni, és hozzá akarunk vonzani embereket. A saját életünket is hozzá akarjuk igazítani, meg mindazokét, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Sokszor azt látjuk tehát, hogy a sátán vallásos köntösben próbálja a hiúságunkat legyezgetni, és a dicséreteken keresztül próbálja megrabolni az Isten dicsőségét. Pedig minden mi atyánk alkalmával, amikor elmondjuk az úri imádságot, megvalljuk, hogy kié is a dicsőség, nem? És hogy van az, hogy a szavainkkal azt mondjuk, hogy az övé, de a tetteinkkel, meg a hétköznapjainkban saját magunknak zsebeljük be a dicsőséget, meg a dicséretet, meg az elismerést. És sokszor még annyi se jut az eszünkbe, amit a világ néha legalább mond megszokásból, hogy hál' Istennek. Miért nem merjük kimondani, hogy hála érte Jézus Krisztusnak? És nem csak azért, mert ilyen városias hál' Istenemezéseket mondunk, vagy mert megszokás, merjük felvállalni a mi megváltónknak, a mi Istenünknek a nevét. És őt dicsőítsük, és őt dicsérjük. Mert ahhoz, hogy eljussunk oda, amiről itt az Úr Jézus beszél, a Máté 5.16-ban három állomáson kell átmennünk. Az első, az a fajta gondolkodásmód, amiről eddig beszéltem, mindent megteszek azért, és az a motivációm, hogy engem dicsérjenek. Hogy én legyek a porond közepén, hogy az én hiúságomat legyezgessék. engem dicsőítsenek, és engem dicsérjenek mások. Aztán, amikor az ember találkozik Jézus Krisztussal, akkor megváltozik az értékrendje, a gondolkodásmódja, és megérti, hogy azért vagyok ezen a földön, hogy Isten dicsőítsem. Nem Isten van értem, hanem én vagyok Istenért. És amikor ez a gondolkodásmódbeli változás megtörténik, akkor már önkéntelenül jön a bűnbocsánat megtapasztalásából, a hálából fakadóan az Isten dicsőítő ének, az Isten dicsőítő imádság. És ezekre szükség van, hogy tudatosan Isten kezdjem el magam helyett dicsőíteni. Egy-egy helyzetben, amikor oda jönnek és gratulálnak, meg lehet köszönni, de el lehet mondani, hogy Isteni a dicsőség. De a harmadik lépcsőfok, ahova el kell jutnunk, hogy kezdjünk el Istennel járva és Istent megismerve úgy élni, hogy a tetteinkért ne minket dicsérjenek meg, hanem azt az Istent kezdjék el dicsőíteni, aki bennünk kimunkálta azokat a szavakat, azokat a tetteket, azt a megváltozott életet. Ide akar minket az Úr Jézus eljuttatni. Hogy már ne csak azért dicsőítsük Jézust, mert tudjuk, hogy ezt kell, meg ez a szokás, meg szépen lehet énekelni, meg szépen lehet imádkozni, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket. Nem azt mondja, hogy látni fogják a szép református hitvallásotokat. Hallani fognak tőletek szép prédikációkat, és akkor majd fogják dicsőíteni Istent. Nem. Mikor fogják dicsőíteni? Ha látják a ti jó cselekedeteiteket. És megint eljutunk oda, hogy mennyiben valósul meg az Isten országa ezen a földön. Annyiban, amennyiben én elkezdek a saját életem területein engedelmeskedni Istennek, és ott meglátszik az Isten uralma, az Isten hatalma, az Isten dicsősége, és akkor az emberek már nem engem fognak dicsérni és dicsőíteni, hanem azt mondják, hogy jé, ez az ember megváltozott. Jé, ez az ember nem úgy beszél, mint eddig. Nem megy azokba a társaságokba, nem megy azokra a helyekre, nem néz olyan filmeket, nem hallgat olyan zenét. Mi történt? És olyan jó, hogy ilyenkor elmondhatjuk, hogy nem én. Mert sokszor ezt gondolják, ó, megjavultál. Szabadultál a drogból, szabadultál az alkoholból, szabadultál a paráznosságból. Milyen ügyes ember vagy. Milyen életvezetési tanácsot tudsz nekünk adni. Milyen praktikát űzöl vagy gyakorolsz. Milyen keleti gyógymódot használtál. Nem, el lehet mondani, hogy ez nem az én termékem. Ez nem az én gyümölcsöm. Nem én izzottam ki magamból, hanem Isten szent lelkének a belső munkája az én szívemben, az én lelkemben. És ezért, ahogy Cseri Kálmán mondta, hogy ha valaki találkozott Jézus Krisztussal, akkor nem biztos, hogy az első az, hogy erről beszélni kell. Azt mondja, hogy úgy élj, hogy kérdezzenek. Úgy élj, hogy látva az emberek a te életedet, megkérdezzék, hogy mi történt veled. Miért változtál meg? És akkor elmondhatod, hogy nem én, hanem Jézus Krisztus. És Assisi Ferencről jegyezték fel, hogy ő mondta, hogy nekünk minden módon hirdetnünk kell az Isten dicsőségét, ha kell, szavakkal is. És milyen sokszor könnyebb szavakkal, szép dolgokat mondani, megtanult imádságokat, megtanult kánaáni nyelvet, vallásos frázisokat, mint a hétköznapokban megélni azt, hogy nem az enyém a dicsőség, hanem egyedül Istené. És hogy elkezdjek úgy gondolkodni, hogy a következő döntésem, a következő szavam, a következő tettem, a következő utam, ha megnézi a környezetem, a szomszédaim, a barátaim, a családtagjaim, vagy idegenek ezt a lépését az életemnek, vajon dicsőíteni fogják Istent ezt látva, vagy ezt hallva? Közelebb kerülnek emberek ezáltal Istenhez? Vagy megint csak a saját szórakozásomat, kedvtelésemet űzöm, megint csak a saját hiúságomat legyezgetem, és megint a saját dicsőségemet keresem. Óvaint bennünket ettől a Szentírás, mert nem csak a mi atyánkból tudjuk, hogy Istené minden dicsőség. Azt mondja az Ézsaiás 42.8-ban, én vagyok az Úr, ez a nevem. És dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Nagyon komoly figyelmeztetés ez, mert minden bálvány elfoglalja az Isten helyét az életünkben. Elveszi az időnket, az erőnket, a figyelmünket, a szeretetünket, a pénzünket, mindent, és leginkább az Isten dicsőítését és az Isten dicsőségét rabolja meg, azzal, hogy magának akarja azt a dicsőséget. És minden bálvány mögött ne gondoljunk ilyenkor csak arra, hogy szobrok kőből, fából, meg fémből, rándítunk egyet a vállunkon, azt mondjuk, hogy ja, hát mi nem vagyunk bálványimádók. Nekünk nincsenek szobraink, meg nincsenek képeink, mert hát mi reformátusok vagyunk. És akkor le is tudtuk a bálványokat. Minden bálvány mögött ördögi lélek áll. Az nem csak egy szobor, nem csak egy kép. Azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, a 10. rész 20. versében, sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Tehát nem csak arról van szó, hogy mi felvilágosult reformátusként nem hajlódunk szobruk előtt, meg nem csókolgatjuk őket, meg a képeket, hanem legyünk azzal tisztában, hogy ezek mögött ördögi erők állnak, amik semmi mást nem akarnak, mint megrabolni Isten dicsőségét. Mert a sátán volt az első, aki fellázadt, aki magának akarta azt a dicsőséget, ami egyedül Istent illeti meg. És most szépen bebújik mindenféle bálvány mögé, és azok álcája alatt, hogy mondjam ilyen nagyon csúnya kifejezéssel, nyúlja le az Isten dicsőségét. Rabolja meg emberek millióinak, meg milliárdjainak a szívében azt a dicsőséget, ami egyedül Istent illeti meg. És mi szépen áldozunk a mi kis bálványainknak, amik nem, lehet nem szobrok, lehet, hogy nem képek, lehet bármi, ami fontosabb számunkra, mint az élő Isten. És azt mondja, hogy nem adom az én dicsőségemet a bálványoknak, egyedül engem illet meg. Milyen más tárgy, eszköz, ember, teremtmény, élőlény, bármi vehetné fel a versenyt Istennel, és mégis mi előrébb soroljuk. Akár azért, mert több időt töltünk vele, akár azért, mert több pénzt költünk rá, akár azért, mert jobban szeretjük, kedvesebb a szívünknek, és nem vesszük észre, hogy a dicsőítésünk, a dicséretünk, az áldozatunk, az nem az élő Istennek megy, hanem valamilyen egészen más léleknek. És a legveszedelmesebb az, amikor saját magunkat dicsőítjük. Az egónk bálványát a legnehezebb észrevenni, a legnehezebb felismerni, mert külső bálványokat hamarabb észrevesz az ember, de saját magunk tömjénezését és dicsőítését a legnehezebb észrevenni, a legnehezebb kiszűrni, és a legnehezebb szabadulni tőle. És megdöbbentő, amikor ezt mondja az Úr Jézus a János evangélium a 12. részében, a 43. versben, az akkori farizeusoknak, zsidó kegyes embereknek, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Fontosabbá vált számukra, hogy egymást dicsérgessék, meg a másik embertől dicséretet kapjanak, mint hogy Isten dicsőítsék, és aztán később meg Isten dicsérje meg őket. Hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltán sokra bíznak ezután. És gondoljuk át, és vizsgáljuk meg a saját életünket, hogy mi hogy állunk ezzel, kinek akarunk mi tetszeni, kinek akarunk mi megfelelni, kinek a dicséretét, dicsőítését, elismerését szomjazzuk, éhezzük a mi teljesítményeinkért, a mi munkánkért. Vajon Istennek dolgozunk? Vajon Istenre nézve visszük véghez a tetteinket, a hétköznapjainkat, mondjuk ki a szavainkat? Őt dicsőíti-e az életünk? És tényleg arra vágyunk-e, hogy majd azon az utolsó napon őt meg tudjon minket dicsérni? És ne azt halljuk, miközben becsapódik a hátunk mögött az ajtó, hogy soha nem ismertelek titeket. Ezért nagyon komoly az Úr Jézusnak a figyelmeztetése, hogy az életünknek el kell jutnia az önimádattól és az öndicsőítéstől az Isten dicsőítésig, de nem állhatunk meg ennél a felismerésnél, hogy igen, én elismerem, hogy az Úr az Isten, és a szavaimmal őt dicsőítem, énekkel, imádsággal, hanem a következő lépcsőfok az, hogy elkezdjek úgy élni, az határozzon meg, az motiváljon a szavaimat, a tetteimet, az egész életemet, hogy amit teszek, abból vajon Isten dicsősége jön neki. Látva az emberek az életváltozást bennem, elkezdik-e Istent keresni, és elkezdik-e végre helyettem az élő Isten dicsőíteni. Mert ezért vagyunk ezen a világon, kedves testvérem, semmi más oka és célja nincsen az életünknek. Nem az önmegvalósítás, nem az, hogy jól érezzük magunkat, nem az, hogy szeressük egymást gyerekek, hanem azért vagyunk itt, Westminsteri hitvallás és KT megfogalmazza, az ember életének a végső célja, hogy az ő teremtőjét megismerje, és szüntelenül benne gyönyörködjék, és őt dicsőítse azáltal, hogy benne gyönyörködik. Ez a fő célja az életünknek. Megtörtént-e már a mi fejünkben ez a váltó átállítás? Megtörtént-e ez az értékrendváltás? Hogy megértem végre, hogy nem Isten van értem, nem ő az a varázslatos szellem, aki teljesíti három kívánságomat, és ha nem, akkor meg lehet rá haragudni, meg ki lehet dobni az életemből. Megértem-e végre, hogy én vagyok érte, és az én életemet is azt teszi teljessé, és azt teszi boldoggá, hogyha az ő dicsőségére élek. Adja Isten, hogy mindnyájan megtapasztaljuk ennek az örömét, hogy mit jelent Istent megismerni, Istennel járni, az ő dicsőségére élni, és adja Isten, hogy olyan változások menjenek végbe az életünkben, hogy látva az emberek a mi tetteinket, a mi jó cselekedeteinket, Istenhez térjenek, és Istent kezdjék el dicsőíteni. És akkor igaz lesz ránk, hogy mi vagyunk a világvilágossága, amit az Úr Jézus két verse előrébb mond, hogy mi vagyunk a világvilágossága, és akkor, ha akarnánk, se tudjuk elrejteni a hegyen épített várost. Akkor nem fogjuk tudni eltakarni a magunk kis hiúságával, meg egójával az Isten dicsőítését és dicsőségét, mert végre elállunk az útból. És azt mondhatjuk, hogy nem én, hanem Jézus Krisztus. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Úr Jézus, bocsáss meg nekünk, amikor többet gondolunk magunkról, mint amik vagyunk, vagy akik vagyunk. Bocsáss meg, amikor elfeledkezünk rólad. Amikor magunknak tulajdonítunk bármit, hiszen semmink nincs, amit ne tőled kaptunk volna. Éppen ezért mindenért neked tartozunk hálával. Bocsáss meg, Úr Jézus, amikor kihagyunk téged a számításból. Bocsáss meg, amikor a saját fejünk után megyünk, és a saját terveinket és céljainkat akarjuk megvalósítani, és téged nem is kérdezünk, és csodálkozunk, hogy nincs békességünk, nincs áldás az életünkön. Úr Jézus, bocsáss meg, amikor úgy gondolkozunk, úgy szólunk, vagy úgy cselekszünk, mintha a világ még mindig körülöttünk forogna, és nem vesszük észre, hogy nem a világ van értünk, és nem te vagy értünk, hanem mi vagyunk érted. És hogy a mi életünk egyedüli oka és célja az, hogy te szeretsz minket, hogy te életet adtál nekünk, és hogy mi veled életközösségben legyünk itt és odaát is. Szeretnénk, Úr Jézus, téged valóban úgy megismerni, hogy senki és semmi ne vonja el a figyelmünket rólad. Hogy mi sem és mások sem takarhassák el a te dicsőségedet a szemeink elől. Segíts, Úr Jézus, helyes értékrendet kialakítani az életünkben, a gondolkodásunkban, ha tudjunk olyan döntéseket hozni, olyan szavakat mondani, olyan tetteket véghez vinni, amik nem rólunk szólnak, hanem amik rólad szólnak. Hadd legyen az életünk, Úr Jézus, jel, amelyik rád mutat, amelyik hozzád vezeti és hozzád vonza az embereket. Hadd legyen igaz ránk, Úr Jézus, amit te itt az igében mondasz. Hadd legyünk mi is általad ebben a sötét világban világossággá, és hadd tudjunk úgy élni, hogy az emberek hozzád térjenek, és téged dicsőítsenek. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy munkáld ki ezt a mi szívünkben a te szent lelked által. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ámen.